Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szerda éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. A tartós kánikula fokozottan megterheli a szervezetet, ezért kiemelten fontos a folyamatos folyadékpótlás. Továbbra is víz fogyasztása javasolt, miközben ajánlott kerülni az alkohol, a koffein és a magas cukortartalmú italokat. A rendőrség vízágyúkkal locsolt az embereket a budapesti Hősök terén. Teljes hálózati összeomlással fenyeget a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT szolgáltatási területén kialakult vízhiány. A hétvégi vízfogyasztás 55%-kal haladta meg az átlagot, Szadán napközben már el is fogyott a víz, és Ürön, Pomás, Solymár egyes részein sincs több. Eközben Pilisvörösváron az autómosók továbbra is tele vannak, írja körképében az Index. Már vasárnap 110 településen volt valamilyen fokú vízkorlátozás. Mínusz 342 cm volt a Tisza vízszintje Kiskörösnél, ez új negatív rekord. A vízkorlátozások betartását, a vízkivétel csökkentését kérte mindenkitől a miniszterelnök. Magyar Péter azt mondta, nem kellene megvárni, hogy a rendszer összeomoljon, mert az súlyos következményekkel jár. A tartós hőség miatt több elővárosi motorvonat is túlmelegedett, ezért jelentős forgalmi korlátozásokat vezettek be a Budapest környéki vasútvonalakon. Demecser és Kisvárda között leszakadt a felső vezeték, emiatt a vonatok csak egy vágányon kisebb késéssel közlekednek. A tárnoki és a Szászhalombattai vonalon több modern Flirt motorvonat is lerobbant. A MÁV tájékoztatása szerint ezeket a szerelvényeket 35 fokos kinti hőmérsékletig tervezték, most azonban már 60-70 fokosra melegszenek a fémtetőszerkezetek és a gépészeti terek. Megteltek a párizsi halottas házak az országot sújtó hőhullám alatt, és már nem tudnak újabb holttesteket fogadni, írta meg az AP hírügynökség. A hatóságok közlése szerint 1000-rel több haláleset történt az átlagosnál, de az több hetet vagy akár hónapot is igénybe vehet, mire majd pontosan meg tudják mondani, hogy mennyi. Vélhetően az adat ennél sokkal nagyobb lesz. A hőhullám sorra írja át az országos rekordokat. Németországban egymást követő három napon is új csúcshőmérsékletet mértek. Vasárnap 41,7 fokot regisztráltak Brandenburg tartományban. Lengyelország története során először lépte át a 40 fokot, még Csehországban is új rekord született 41,1 fokkal. Az AFP hírügynökség legfrissebb elemzése szerint a magunk mögött hagyott napon legkevesebb 130 millió ember tapasztalt 35 fokos vagy annál magasabb hőmérsékletet. A kutatók szerint 50 évvel ezelőtt ilyen hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna, a jelenséget egyértelműen az ember okozta klímaváltozásnak tulajdonítják. Az előző kormányzat szándékosan átverte az országot és az embereket, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napirend előtti felszólalásában. Orosz rulethez hasonlítva az előző kabinet költségvetési politikáját, Magyar Péter arról beszélt, még az Orbán kormány a magyar embereknek 3,7, majd 5%-os idei költségvetési hiányról hazudott, az apparátus áprilisban már a 6,8%-os adatot használta, ma pedig már azt látni, hogy ha nem hoznák haza az uniós 1000 milliárdokat, akkor a valahol talán legnagyobb hiányt mutatna a büdzsé, a GDP 8,3%-át közelítő rátával. A Tisza kormány benyújtja az országgyűlésnek a 2026-os költségvetés módosítását, amely stabil, kiszámítható, valós és felelős alapot teremt majd Magyarország újjáépítéséhez, közölte a kormányfő. Azt is jelezte, a minisztereket arra kérte, hogy minden felesleges, pazarló költést vizsgáljanak ki és szüntessenek meg. 50 napja kezdte meg a munkát a Tisza kormány, mondta el napirend előtti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök hosszan sorolta már elvégzett feladatokat és sok mindent, amihez hozzákezdtek, vagy tervben van. 16 év gazdasági eredményeit ismertetve a Fidesz frakció vezetője több adat mellett megemlítette például, hogy az átlagbér 750-ről 2200 euróra nőtt. Gulyás Gergely emlékeztetett, hogy a Fidesz választási győzelmei után mindig csökkent a költségvetési hiány, így volt ez 2014-ben, 18-ban és 22-ben is, az idei évet már nem tudhatjuk meg, szavai szerint. A kormány az azonnalra megígért kampány témáit sem tartja be, legyen szó rögtön megtörténő fizetésemelésekről vagy áfa csökkentésekről, közölte a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence szerint a kormányuk utolsó negyedéve alatt dobogós volt a gazdasági növekedésünk az unióban. Torockai László, a Mi Hazánk frakció vezetője szerint pedig a Tisza kormány nem a jogállamot állítja helyre, hanem kifejezetten távolodik attól. Végül az időjárásról. Sok napsütés várható fántyol és gomoly felhőkkel. Helyi zápor, hőzivatar, nagyobb eséllyel a Dunától keletre fordulhat majd elő. Néhol megélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 20, napközben 40 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A győzelem mindig felejthetőbb, mint a vereség, vallja a Képmás címlap interjújában Márton Gréta kézilabdázó. A júniusi számból megtudhatjuk, miként küzdhetünk meg a kihívásokkal, mit gondol egy boncmesternő az életről, és hogyan látja a világot a Z generáció. Barangolhatunk a hagyományai törző vajdaságban, a jeges Grönlandon és az örökké nyüzsgő New Yorkban. Keresse a Képmás magazint az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak.
Nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsora.
Az örök gyermek a halál küszöbén. Kosszolányi hajnali részegség. Kosszolányi Dezső István Izabella, ez utóbbi két név a keresztszülőtől való, 1885. március 24-én született Szabadkán, és 1936. november 3-án halt meg Budapesten. Író, költő, műfordító, kritikus, esszéista, újságíró, a Nyugat első nemzedékének tagja, Csád Géza, azaz dr. Brenner József idegorvos unokatestvére. Édesapja Kosszolányi Árpád gimnáziumi igazgató, édesanyja a francia származású Brenner Eulália. A gyermek lelki-szellemi fejlődésére a nagyapa, Kosztolányi Ágoston volt kiemelkedően nagy hatással, aki a 48-as szabadságharc honvéd századosaként BEM seregében szolgált, ismerte Kossuthot, Petőfit. Ő tanította unokáját írni, olvasni és angolul. A szabadkai gimnáziumból, ahol édesapja volt az igazgató, kicsapták, mert egy versek kapcsán azt mondta tanárának, hogy tanár úr ehhez nem ért, különben sem vagyok kíváncsi a véleményére. Magántanulóként tette le az érettségit, utána Budapestre ment, és beiratkozott a bölcsészkar magyar-német szakára. Hamarosan ismert, tisztelt, elismert és igen szeretett költő és író lett. Egész életében kisgyermekkorától fogva rettegett a ráktól, mely végzett vele. Betegségét 1933 nyarán vette észre. Felesége Harmos Ilona szeretettel ápolta a halálra készülő örök gyermeket, akiben még utoljára fellobbant a szerelem Radákovics Mária iránt, aki gyönyörű verseket ihletett. Harmos Ilona 1967-ig élt, fiúk Ádám 1980-ig. A hajnali részegség sajátos szempontú elemzésekor elgondolkodhatunk azon, hogy miféle élmény, gondolat teremti a létösszegző költeményeket. Irodalmunk remekei születnek a halál árnyékában, amikor az ember szembesül saját kicsinségével, esetlegességével, amikor megadja magát az isteni akaratnak. Egy korai verse. A szegény kisgyermek panaszai. Mint aki sínek közé esett, és által érzi tűnő életét, míg zugva kattog a forró kerék, cikázva lobban sok-sok ferde kép, és lát, ahogy nem látott sose még, mint aki sínek közé esett, a végtelent, a távol életet búcsúztatom, mert messze meselett, mint aki sínek közé esett. Mint aki sínek közé esett, vad panoráma, rémes élvezet, sínek között és kerekek között a búsidő robog fejem fölött, és a halál távolba mennydörög. Egy percre megfogom, ami örök, lepkéket, álmot, rémest, édeset, mint aki a sínek közé esett. Mostan színes tintákról álmodom. Legszebb a sárga. Sok-sok levelet etintával írnék egy kisleánynak, akit szeretek. Krikszkrakszokat, japán betűket írnék, s egy kacskaringós, kedves madarat. És akkor még sok más színű tintát, bronzot, ezüstöt, zöldet, aranyat, és kellene még sok száz és ezer, és kellene még aztán millió, tréfás lila, borszínű, néma szürke, szemérmetes, szerelmes, rikító, és kellene szomorú viola, és téglabarna, és kék is, de halvány, akár a színes kapuablak árnya, augusztusi délkor a kapu alján. És akkor még égő pirosat, vérszínűt, mint a mérges alkonyat, és akkor írnék, mindig-mindig írnék, kékkel húgomnak, anyámnak arannyal, aranyimát írnék az én anyámnak, aranytüzet, aranyszót, mint a hajnal, és el nem unnám, egyre-egyre írnék egy vén toronyba, szünes-szüntelen, oly boldog lennék, Istenem, de boldog, kiszínezném vele az életem. Hajnali részegség című remek mű egy euforikus lelkiállapotot rögzít. A nem létező baráthoz szólás attitűdje teszi lehetővé, hogy bepillantsunk a költő lelkének legmélyebb rétegeibe, az ihlet pillanatába, mely létrehívja a felismerést, hogy minden alkotás az ég ajándéka. Kosztolányi ekkor már tudta, hogy hamarosan el kell búcsúzni a földi lét gyötrelmeitől, és talmi örömeitől is. Az ihlet pillanatát egy közönséges léthelyzet teremti meg. A költő, aki egész életében a titkot kutatta, homo esztétikusként a szépséget kereste és teremtette virtuóz rímeivel, pszichológiai tudásával, a szenvedők iránti részvét etikájával, most zaklatott idegrendszerrel jár föl alá szobájában. De valami sejtelem az ablakhoz hívja, hogy számvetését megkezdhesse. Tekintete először a Logodi utca házainak tárt ablakai látványára esik. Látja a szegényes szobákban alvó emberi lényt, aki az ő perspektívájából, fentről, a költő és a halálra készülő ember nézőszögéből szánandó. Nem szánalmas, csak szánalomra, részvétre, gyöngétségre méltó a szétszórt cipők, ruhák között. A költő meglátja az emberi létezés esetlegességét, kisszerűségét, hiszen a feldöntve és vakon álmodók csak álmaikban lehetnek szabadok, amikor e földi ketrecből a lélek egy szebb világba juthat. Az ember csak hiszi, hogy valóban él, Kosztolányi szerint a lét csupán illúzió. Szerinte a földi lét csak intermezzó egy nagyobb távlatban. A lakás, mint ketrec láttatása, az ébren díszítgetett otthon állati ollávállása azt az érzetet kelti, hogy az emberhez méltatlan a földi lét. Amikor a költő tekintete az ég felé irányul, a derűs ég a hűséggel lesz azonos a rímpárban és gondolatában. A következő képek asszociáció sora felvillant néhány megkit pillanatot a gyermekkorból. Az égbolt, anyám paplanja, rég volt, kék volt, szétfolt rímei nem csak a zseniális művész sejtetik, hanem azt is, hogy ezeknek már nincs jelentősége. A csillagok lélegző lelke nézi őt, ott van a hűség, igazság, béke, ahonnan jöttünk és ahová vágyakozunk. Talán a gyermekkor volt az az egyetlen korszak az ő életében, amikor tisztán, pontosan tudta az igazságot, melyet felnőtt életében fokozatosan elfeledett. Ám most isteni kegyelemként betekinthet oda, ahová menni fog. A hajnali ég csodája feltárul a haldokló előtt, a bálterem óriása megengedi, hogy lássa a termet, ahová meghívást kapott. Mindez emlékezteti az emberi lény földi bájaira, de mik ezek ahhoz képest, ami fönt várja a vágyakozót. A költő most kapja meg az ajándékot, hogy betekinthet abba a világba, amit itt a földön, tévúton keresett. Mint az emberek többsége, ő sem ott kereste a hűség és igazság honát, ahol van. Most is csak véletlenül láthatta meg égi ajándékként. A költő megtörtén vallja be magának, hogy az irodalom, amit kopott regéknek nevez, a ringyók, azaz a szerelmi kicsapongásai, a kézirat, vagyis a költői megfeszített munka, mind-mind eltakarták előle azt, amit keresett. Rádöbben, hogy 50 év tévejgései után része lehet az isteni kegyelemben, hogy bár magát hitetlennek tartja és érdemtelennek a nagy úrhoz, az ég óriásához, meg kell köszönnie a túlvilági perspektívából már méltatlannak érzett földi létet. Kosztolányi Dezső, hajnali részegség. Elmondanám ezt néked, ha nem unnád. Múlt éjszaka 3-kor abba hagytam a munkát, le is feküdtem. Ám a gép az agyban zörgött tovább, kattogva, zúgva nagyban, csak forgolódtam dühösen az ágyon, nem jött az álom. Hívtam pedig így és úgy, balga szókkal, százig olvasvas mérges altatókkal. Az, amit írtam, lázasan merett rám. Izgatt a szívem 40 cigarettám, meg más egyéb is, a fekete, minden. Hát fölkelek, nem bánom az egészet, sétálgatok szobámba lefölinkben, köröttem a családi fészek, a szájakon lágy álombeli mézek, és amint botorkálok itt, mint a részeg, az ablakon kinézek. Várj csak, hogy is kezdjem, hogy magyarázzam. Te ismered a házam, s ha emlékezni tudsz a hálószobámra, azt is tudhatod, milyen szegényes, elhagyott ilyenkor innen a Logodi utca, ahol lakom. Tárt otthonokba látsz az ablakon. Az emberek feldöntve és vakon vízszintesen feküsznek, s megforduló szemük kacsintva néz szét ködébe, csalfán csillogó eszüknek, mert a mindennapos agyvérszegénység borult reájuk. Mellettük a cipőjük, a ruhájuk, s ők a szobába zárva, mint dobozba, melyet ébren szépítnek álmodozva, de mondhatnám, ha így reámeredhetsz, minden lakás olyan, akár a ketrec. Egy keltő óra átketyeg a csöndből, sántítva baktat nyomban felcsörömpöl, és az alvóra szól a harsány riasztó, ébredj a valóra. A ház is alszik holtan és bután, mint majd 100 év után, ha összeomlik, gyomvirít alóla, s nem sejti senki róla, hogy otthonunk volt-e, vagy állatóla. De fönn, barátom, ott fönn a derűs ég, valami tiszta, fényes nagyszerűség, reszketve is szilárdul, mint a hűség, az égbolt, egészen úgy, mint hajdanában rég volt, mint az anyám paplanja az a kék folt, mint a vízfesték, mely irkámra szétfolyt, s a csillagok lélegző lelke csöndesen ragyog a langyos őszi éjjelbe, mely a hideget előzi. Kimondhatatlan messzes odaát, ők, akik nézték Hannibál hadát, s most néznek engem, aki ide estem és állok egy ablakba Budapesten. Én nem tudom, mi történt vélem akkor, de úgy rémlett egy szány suhant felettem, s felém hajolt az, amit eltemettem rég, a gyerekkor. Olyan sokáig bámultam az égbolt gazdag csodáit, hogy már pirkadt is keleten, s a szélben a csillagok szikrázva, észrevétlen, meg-meglibegtek, és távolba roppant fénycsóva lobbant, egy mennyei kastély kapuja tárult, körötte láng gyúlt, valami rebbent, oszolni kezdett a vendégsereg fent, a hajnali homály mély árnyékai közé lengett a báléj, künn az előcsarnok fényárban úszott, a házigazda a lépcsőn búcsúzott, előkelő úr az ég óriása, a bálterem hatalmas glóriása, a mozgás riad csilingelés, csodás halk női suttogás, mint amikor már vége van a bálnak, s a kapusok kocsikért kiabálnak. Egy csipke fátyol látszott, amint a távol homályból gyémántosan aláfoly egy messze kéklő pazar belépő, melyet magára ölt egy drága szép nő, és rajta egy ékkő, behintve fénye lesz a tiszta békét, a haloványék túlvilági kékét, vagy tan egy angyal, aki szűzi szép mozdulattal csillogó fejékét hajába tűzi, s az álomnál csendesebben egy arra ringó, könnyűcske hintó mélyébe lebben, s tovább robog kacérmosolyjal ebben. Aztán, amíg vadparipái futnak a farsangosan lángoló tejútnak, aranykonfetti záporába sok száz batár között, patkójuk fölsziporkáz. Szájtátva álltam, s a boldogságtól föl-föl kiabáltam, az égbe bál van, minden este bál van, és most világolt föl értelme ennek a régi nagy titoknak, hogy a mennynek tündérei hajnalba hazamennek, fényes körútjain a végtelennek. Virrattig maradtam így, és csak bámultam addig, egyszerre szóltam. Hát te mit kerestél ezen a földön? Mi kopott regéket? Miféle ringyók rabságába estél? Mi kézirat volt fontosabb tenéked, hogy annyi nyár múlt, annyi sok derestél, s csak most tűnik szemedbe ez az estély? 50. Jaj, 50 éve! Szívem visszadöbben, halottjaim is itt-ott egyre többen, már 50 éve tündököl fölöttem ez a sok élő, fényes égi szomszéd, ki látja, hogy könnyen, mint morzsolom szét. Szóval bevallom néked megtörötten, földig hajoltam, s mindezt megköszöntem. Nézd csak, tudom, hogy nincs semmibe hinnem, és azt is, hogy el kell mennem innen. De pattanó szíven feszítve húrnak, dalolni kezdtem ekkor az azúrnak, annak, kiről nem tudja senki, hol van, annak itt nem lelek sem most, se holtan. Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak, úgy érzem én, barátom, hogy a porban, hol lelkek és göröngyök közbotoltam, mégiscsak egy nagy, ismeretlen úrnak vendége voltam. A halotti beszéd ugyancsak 1933-ban írt verse. Látjátok, feleim, egyszerre meghalt, és itt hagyott minket magunkra. Megcsalt. Ismertük őt, nem volt nagy és kiváló, csak szív, a mi szívünkhöz közel álló. De nincs már, akár a föld. Jaj, összedőlt a kincstár. Okuljatok mindannyian e példán. Ilyen az ember egyedüli példány. Nem élt belőle több, és most sem él. S mint fán se nő egyforma két levél. A nagy időn se lesz hozzá hasonló. Nézzétek e főt. Ez összeomló kedves szemet. Nézzétek, itt e kéz, mely a kimondhatatlan ködbe vész kővé meredve, mint egy erekje. S rá ékírással van karcolva ritka, egyetlen életének ősi titka. Akárki is volt ő, de fény, de hő volt. Mindenki tudta és hirdette, ő volt. Ahogy szerette ezt vagy azt az ételt, s szólt ajka, melyet mostan lepecsételt a csönd, s ahogy zengett fülünkbe hangja, mint vízbe süllyedt templomok harangja a mélybe len. S ahogy azt mondta nemrég, édes fiacskám, egy kis sajtot ennék, vagy bort ivott, és boldogan merett a kezében égő, olcsó cigaretta füstjére, és futott, telefonált, és szőtte álmát, mint színes fonált, a homlokán feltündökölt a jegy, hogy milliók közt az egyetlen egy. Keresheted őt, nem lelet hiába, se itt, se Fokföldön, se Ázsiába, a múltban sem, és a gazdag jövőben, akárki megszülethet már. Csak ő nem. Többé soha nem gyúl ki halvány furcsa mosolya. Szegény a forgandó tündér szerencse, hogy egy csodát újólag megteremtse. Édes barátim, olyan ez éppen, mint az az ember ottan a mesében. Az élet egyszer csak ő rája gondolt. Mi meg mesélni kezdtünk róla, hol volt. Majd rázuhant a mázsás, szörnyű mennybolt, s mi ezt meséljük róla sírva. Nem volt. Úgy fekszik ő, ki küzdve tört a jobbra, mint önmagának dermet néma szobra. Nem kelti föl se könny, se szó, se vegyszer. Hol volt, hol nem volt. A világon egyszer. Thank you.
nem középiskolás fokon. Dr. Hanisné Petró Valéria irodalmi műsorát hallották, melynek összeállítója és zenei szerkesztője Kónya Éva volt.
Műsorunkat szerdán 13 óra 5 perctől ismételjük meg.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg Bálint Ágnes az Elvarázsolt Egér kisasszony című meséjének 5. részét, melyet Gubás Gabi olvas fel nektek.
Eleinte csak ugyan nagyszerű mulatság volt a repülés. A magasból apró gizgaznak látszottak a fák, a behavazott tetejű tanyák pedig szétszórt, hólepte tégladarabokra emlékeztették Fánit. Kócos haja ide-oda repkedett a szélben. Jó volt egérnek lenni, állapította meg, de boszorkánynak sem utolsó. Nem is értem, miért ijedtem meg úgy, mikor észrevettem, hogy átváltoztam. Szerencse, hogy nem a mézes kalács huszárból haraptam. Most huszár volnék, és mehetnék a háborúba. Annak is örülök, hogy nem a mézes kalács papucsot kóstoltam meg. Akkor papucsá változtam volna, és mihez kezdene a világban egy fél pár papucs? A bohó gondolatoknak az vetett véget, hogy fázni kezdett a keze. Azután a lába. Végül fázott az egész Fáni, hogy csak úgy vacogott. Aggodalommal gondolt arra, hogyha teljesen meggémberedik, le is eshet a seprűről, mint egy fagyott veréb. Ráadásul olmos eső kezdett hullani. Amint leesett, mindjárt megfagyott. Fáni megdöbbenve tapasztalta, hogy a seprűnyele, sőt már az ő ruhája is csupa jég. Mire a sziget fölé ért, ráfagyott a seprűre. Süvege hegyétől a cipője talpáig olyan vastag jégkéreg vette körül, hogy keresztül sem látott rajta. Mi lesz velem? Gondolta kétségbe esetten. Jégboszorkány lettem, jégseprű repülök. Hogyan kormányozzam a seprűt le a földre, mikor mozdulni sem tudok, mert jégpáncélba vagyok belezárva? Ki tudja, talán a világ végéig repült volna így szegény kis jégboszorka, ha egy erős szélroham le nem nyomja a seprűt a földre. Fáni nagy szökkenéssel belefúródott a mély hóba, és ott állva maradt. Meg sem moccanhatott. Most itt állhatok majd tavaszig, gondolta szomorúan, míg le nem olvad rólam a jég. Szeretett volna kiabálni, de már a szája is befagyott. Igazán még sohasem volt ilyen reménytelen helyzetben. Egyszer csak arra lett figyelmes, hogy gyülekeznek körülötte. A vastag jégkérgen át ugyan mit sem látott, de egyre több hangot hallott. Közvetlen közelében így szólt valaki. Hát akkor holnap délben le fogjuk leplezni ezt a szép boszorkányszobrot. Most állítsuk ide a talapzatra, és takarjuk le ponyvával, hogy holnap reggel legyen mit levennünk róla. Fáni érezte, hogy felkapják, levegőbe emelik, majd lezöttyentik. Megriadt. Jaj, nekem! Hát szobor lettem! Ó, a bolondok! Most le fognak leplezni, és tavasszal talán még virágokat is ültetnek körém, meg ide járnak majd sétálni. Szerencse, hogy addigra leolvad rólam a jég, és leszállhatok. A sokaság szétszélett, és Fánit már csak az éjszaka csendje vette körül. Szegénykének még soha nem volt ilyen hosszú éjszakája. Kétségbejtő lassúsággal teltek az órák. Egyszer még egérkorában bemászott egy egérfogóba, és ott kuksolt reggelig, míg egy jószívű kislány titokban ki nem engedte. Az is nagyon szomorú éjszaka volt, Fáni gyászosabbnál gyászosabb gondolatok gyötörték. De a drótházikóba mégis lehetett egy kicsit forgolódni, azon kívül ott volt a csalétek, a finom pirított szalonna. Végre, örökké valóságnak tűnő idő után megint hangokat hallott.
Szép időnk van a szoborleleplezéshez. Csak úgy csillog a hó.
A részfúvó zenekar már itt van?
Ó, igen, amott állnak a zenészek a tér sarkában.
Akkor talán kezdhetjük.
Valaki a talapzat lépcsőjére állt, megköszörülte a torkát, és beszélni kezdett.
Azért jöttünk itt össze, hogy leleplezzük ezt a szép boszorkány szobrot, amely tegnap este az olmos esővel hullott le szigetünkre. Valamennyien, kik most itt összegyűltünk, tudjuk, hogy szigetünk dísze, ékessége lesz ez a szobor, és jogos büszkeséggel mutogathatjuk majd az idegeneknek.
Lássuk a szobrot!
Kiáltották többen. A szónok felemelte hangját.
Hújjon hát le! A lepel! Íme!
A sötétség, amely Fánit idáig körülvette, hirtelen eloszlott. A jégkérgen át is érezte a tűző téli napsütést, amelyet vakítóan vert vissza a hó. Jól hallotta a csodálkozás moraját. A közönség hangos kiáltozással és tapssal fejezte ki tetszését. A Bölömbikák részfúvós zenekara rázendített egy ünnepi dalra. Mire az ismétléshez értek, Fáni boldogan tapasztalta, hogy a jégpáncél olvadni kezd.
Nem tarthat sokáig, gondolta reménykedve, orrocskájáról már leolvadt a jég.
A részfúvós zenekar recsegve trombitált. A közönség csendben várakozott. Szikrázóan sütött a nap. A jégkéreg egyre olvadt, egyre vékonyodott, végül vízzé vált. A hüledező sokaság előtt egyszer csak ott állt Fáni, csuromvizesen, dideregve. Az egybegyűltek alig mertek hinni a szemüknek.
Él a szobor! Hiszen ez egy élő boszorkány!
Kiáltozták meglepetten, a zenének vége szakadt. Húsvéti Nyúlné, aki az első sorban állt, aggódva mondta.
Takarjátok be szegénykét, csupa víz, még megtalál hűlni!
Egy szelíd szemű vadlót felkapta a hóra dobott ponyvát, és olyan alaposan becsavargatta Fánit, hogy még a süvege hegye sem látszott ki. Fáni eleinte kapálózott, aztán belenyugodott sorsába és türelmesen várt. A ponyvától ugyan nem látott semmit, de hallotta, amikor valaki megkérdezte.
Most mi lesz a boszorkány szoborral, amelyről kiderült, hogy nem szoborka, csak boszorka?
A vadlót félrehajtotta a ponyvacsücsköt, és megkérdezte Fánitól. Van a szigeten rokonod vagy ismerősöd?
Nincs nekem senki mag kerekvilágon,
szipogott Fáni.
Borzasztóan éhes vagyok, és nincs, aki enni adjon. Azt sem tudom, hogy hol hajtom le este a fejemet.
Többen sugdolózni kezdtek. A vadlút felkiáltott.
Hát nem akad senki, aki befogadná ezt a kis boszorkát?
Nekünk ugyan nem kell ilyesmi a házba, morogták egyesek.
Azután többen is mondogatni kezdték, hogy boszorkány nem jó a házban tartani, mert sohasem lehet tudni, mikor varázsolja őket békává vagy kővé. Lassan mind szétszélettek, és szegény Fáni elpityeredett a ponyva alatt. Ekkor valaki dallamos hangon így szólt a vadlúthoz.
Add ide nekem ezt a ponyvába göngyölt kis boszorkányt. Hazaviszem, úgyis szükségem van valakire, aki takarít, meg főz rám.
Fáni a ponyvától nem láthatta ki az, aki megszánta őt, de már is hálát érzett iránta, és így kiáltott.
Akárki vagy, köszönöm neked, hogy segítesz rajtam. Meglásd, mennyit fogok dolgozni.
Igazán szorgalmas leszel, kérdezte a dallamos hang sóváron. Mielőtt felelhetett volna Fáni, érezte, hogy felkapják és viszik.
Kedves gyerekek, Bálint Ágnes, az Elvarázsolt Egérkisasszony című mese 5. részét hallottátok, melyet Kubás Gabi olvasott fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Keleti széllel érkezett, és nem beszélt sokat. Azt mondta, még megfordul, a szél köztünk marad. Csodás dolgok történtek, még mérik velünk volt. El se hinné az, aki még sohasem álmodott. Megfordult a szél egy napon, és nyugatról fújt. Mérin nem szólt semmit sem, csak gyorsan tepakolt. Ernyőjébe kapaszkodott, és elvitte a szél. Remélem, majd visszajön, és mindent elmesél. Ember mindig nevetett, feltöltődött nevető gázzal, úgy, hogy lebegett. Ha sokat nevetsz, te is érzed, hogy könnyebb leszel. Csak vigyázz jó, hogy hirtelen ne keseredj el.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Életadás. A legszebb és tulajdonképpen az egyetlen igazi hivatás. Mindannyian életadásra vagyunk meghívva, függetlenül attól, hogy milyen hivatásban éljük a mindennapjainkat. A Királyok második könyvében ma Elizeus próféta egy jövőre megszületendő fiúgyermek ajándékát ígéri annak az asszonynak, aki szálláshelyet és ellátást biztosít a prófétának útja során. A rómaiakhoz írt levélben Szent Pál új életről beszél azok esetében, akik a keresztségben eltemetkeztek a halálba, hogy Krisztussal feltámadjanak az Atya dicsőségére. Az evangéliumban Jézus azt ígéri, hogy megtalálják életüket mindazok, akik érte elmerik veszíteni. A biológiai és a lelki életadáson keresztül eljutunk a Krisztusban való teljes életadásra. A Szentírás szavai szerint paradox módon előbb meg kell halnia valaminek ahhoz, hogy valami új és teljesebb megszülethessen. Mindenki fél meghalni. Bármi nemű veszteség már önmagában is ember próbáló, a az egész élet elveszítése pedig különösen is megijeszt minket. Mivel a bűnbeesés óta elszakadtunk az élet természetes forrásától, Istentől, és annak egyértelműségétől, hogy ő ezt folyamatosan adja, elhomályosult látásunk és meggyöngült akaratunk nem meri, nem akarja meglátni, hogy Istennél van a legteljesebb élet. Ha ezt kétkedés nélkül elhinnénk, gondolkodás nélkül adnánk oda bármit annak, aki mindennél többel képes minket megajándékozni. Az Úr azonban ismeri szívünket. Tudja, hogy nem tudjuk egyből megugrani ezt a szintet. Egyúttal ő a legönzetlenebb létező, így nem okoz neki gondot az, hogy a mi szereteteinkbe mások is beleférnek rajta kívül. Így egy nagyon tapintatos meghívást fogalmaz meg számunkra a mai evangéliumban. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja ezt. A mai evangéliumot olvasva eszünkbe juthat az ókori latin mondás bene judicat, qui bene distinguit, ami annyit tesz, jól ítél, aki jól megkülönböztet. Ha kicsit aktualizálni akarjuk, így írhatnánk át a közmondást, jól vezeti életét, aki jól állít fel sorrendet a mindennapjaiban. Mindezt azért hoztam fel, mert Jézus mai kijelentései könnyen félreérthetők, ha ezt az alapelvet nem vesszük figyelembe. Mert hát, hogy lehet olyat kérni, hogy valaki ne szeresse apját vagy anyját, mikor ez a legerősebb kötelék ezen a földön? Szándékosan tettem fel magunknak úgy a kérdést, hogy az valójában csúsztatás. Hiszen Jézus nem azt kérje az őt követőktől, hogy ne szeressék szüleiket, hanem azt, hogy őt még a szüleiknél is jobban szeressék. Ez pedig nem ugyanaz, mint az általam feltett kezdeti kérdés, aminek semmi köze Isten szándékához. De ez már előfordult a történelemben, emlékezzünk csak, hogyan adta tovább Isten parancsát az Édenkertben a kígyó alakjában a sátán. Miért parancsolta meg nektek Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem egyetek? Pedig ott sem erről volt szó. Úgy látszik, hogy a gonosz módszertana mindig ugyanaz marad. Nem szemet szúróan, hanem alattomosan csavarni valamit az igazságom, hogy Istent igazságtalan vagy kegyetlen színben tüntesse fel. Kételyt ébreszteni Isten szeretete iránt az emberben. Megingatni a bizalmat, hiszen ha ez sikerül neki, innen már sajnos bármit elérhet nálunk. Ezért szeretném felhívni a figyelmet két feltűnésmentes, de annál jelentőségteljesebb szóra a mai evangéliumban és idézetben, a jobban és az értem szavakra. Ezeken dől el az egész szakasz helyes értelmezése. Vegyük észre, hogy Jézus nem azt kéri tőlünk véges emberektől, hogy csak őt szeressük, hanem mindössze annyit, de azt igen, hogy őt mindenkinél jobban. De miért fontos ez? Mert Isten tanít meg minket helyesen szeretni. Nélküle csak félrecsúszott, önző, birtokló, szeretett utánzatokra vagyunk képesek. Tulajdonképpen Isten azért kéri tőlünk saját irányába történő szeretetünk elsődlegességét, hogy megmenthessen minket attól, hogy rosszul, bántóan szeressünk majd másokat. Az élet elveszítésénél pedig azért fontos, hogy mindez érte történjék, nehogy bármi alacsonyabb rendű dologért dobjuk el ezt a legfőbb kincsünket. Érte azonban érdemes, aki a földi után a mennyeit is nekünk akarja adni. Miről is tanít tehát bennünket Jézus? Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Sokak számára elfogadhatatlan ez a kijelentés. Azoknak, akik Krisztusban csak evilági megváltót látnak, olyat, akinek az a dolga, hogy közelebb hozza minket, embereket egymáshoz, de nem akarnak üdvözülni és Istennel különösebb kapcsolatba kerülni. Az ilyenek úgy érzik, Jézus itt szeretetlenségre szólít fel bennünket. Az igazság az, ahogy már hallottuk, hogy szó sincs itt arról, hogy Jézus megtiltaná nekünk egymás iránti szereteteinket. Nem erről szólnak szavai, mint ahogy egész élete is azt támasztja alá, hogy mint messiásnak fontosak voltak számára a családi kötelékek, a szeretet kapcsolat. Bensőséges kapcsolatban volt és van édesanyjával, Máriával és nevelőapjával, Józseffel is. Jézus tehát nem önmagunk megtagadását kéri tőlünk, hanem azt, hogy ne szeressük azokat, akik szüleink, rokonaink, hanem azt, hogy ne szeressük jobban őket, mint magát az Urat, akitől kaptuk szeretteinket. Ez a sorrendiség nem veszel semmit a szívünkhöz közel állók jelentőségéből, sokkal inkább megalapozza azt. Isten tehát nem a szüleink ellenében kéri azt, hogy szeressük őt. Ő nem szorul rá arra, hogy kiszorítson másokat a szívünkből, hiszen ő úgyis olyan helyet tölt be, amit mások sohasem tudnának. Mi viszont az ősbűn óta megsebzett értelmünkkel és akaratunkkal, elhomályosult látásunkkal nem tudunk helyesen és teljesen szeretni. Minden szeretetünkbe belemászik valami önzés, birtoklás, kisajátítás vagy elnyomás. Csak Isten a szeretet ős forrása tud teljesen és helyesen szeretni. Azaz a legnagyobb segítséget adja nekünk az Úr, amikor azt kéri, hogy jobban szeressük őt, mint bárki mást. Ez a jobban tudja csak biztosítani azt, hogy egyre teljesebb legyen kapcsolatunk a számunkra is fontos személyekkel. Ez a jobban tud csak megóvni minket önmagunktól, attól, hogy rátelepedjünk a szeretetre, és kicsavarjuk azt, és olyat alkossunk belőle, amiből csak fájdalom és szenvedés fakad. Mennyire fontosak vagyunk tehát Istennek, hogy parancsával is segíti a mindennapjaink életét és szeretet kapcsolatait. Csak akkor fogunk tudni helyesen és egészségesen szeretni másokat, ha azokat az Úrban és az Úr miatt szeretjük. Isten nélkül ugyanis mindenféle szeretet félrecsúszik, öncélúvá, belterjessé válik, ami nem szolgálja egyik fél javát sem. Gondoljuk csak meg, ha egy szülő úgy szeretné egy gyermekét, hogy engedni őt a vesztébe rohanni, nem szolgálná hosszú távon gyermeke életét, kibontakozását és boldogságát. Ilyenkor is arról van szó, hogy valami nagyobb jó, például a gyermek jövője, egészsége, szabadsága, jobban szeretjük, mint a pillanatnyit, amire gyermekünk éppen vágyik. Ugyanakkor mindenki számára egyértelmű, hogy ilyenkor a magasabb szintű jó, nagyobb szeretete nem szorítja háttérbe gyermekünk iránti szeretetünket, hanem éppen azt szolgálja. Jézus utolsó mondata, aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Itt sem a föld élet megvetése van szavai mögött, hanem annak célja, hogy boldog és teljes föld életet éljünk, olyat, ami az örök életbe torkollik. Ha megértettük a jobbant, érteni fogjuk ezt az értemet is. Itt sem azt kéri Jézus, hogy dobjuk el az életünket, mint valami értéktelen dolgot bármiért, hanem azt, hogy azt veszítsük el belőle tudatosan, amivel nem érte élünk. Azok, amikkel nem Istennek élünk, lehetnek csábítóak, de nem szolgálják az igazi életet bennünk. Csak kisemmiznek minket, és amikor azt hisszük, megszedtük magunkat belőlük, rájövünk, hogy minden üres az életünkben. De ha elmerjük veszíteni érte, ami nem egyezik meg az ő akaratával bennünk, egyre értékesebbé válnak mindennapjaink.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes